őszi napon, legalábbis itt Kazincbarcikán már nagyon elszomorodott az idő, esik az eső, és hát megpróbálunk ebben az esős időben egy kis boldogságot hozni az életünkbe, illetve arról beszélni, hogy mit is tudunk tenni mi azért, hogy lelki békére találjunk, hogy igazán mondhatnám így, hogy boldogok legyünk. Amint a kedves hallgatók legalábbis eddig hallottak, tudják, hogy ez inkább ilyen kicsit mentálhigiénés alkalom, amit én most vállaltam ezekben a katekézisekben, de úgy gondolom, hogy megtaláljuk ebben is a lelki üzenetet, és nagyon-nagyon fontos dolgokra sikerül rávilágítani. Mert a test és a lélek az összetartozik, és hogyha mi ismerjük magunkat, ismerjük saját testünket, saját vágyainkat, saját érzéseinket, azokat meg tudjuk helyesen fogalmazni, illetve nem félünk azoktól, akkor az nagyban változtatja az Istennel való kapcsolatunkat, nagyban megerősíti a mi lelki életünket, a mi lelki békénket. Ugye az alapállás az az, hogy a boldogságot, a lelki békét azt nem adják csak úgy ajándékba, azért nekünk tenni kell. És bizony én tudok sokat tenni azért, hogy lelki békém legyen, hogy boldog legyek. Saját boldogságom, saját lelki békém az elsősorban tőlem függ. Legutóbbi alkalommal arról beszéltünk, hogy az egyik ilyen fontos állomása ennek az, hogy fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Nagyon fontos, hogy őszintén ismerjük meg magunkat, őszintén fogadjuk el a testünket, a képességeinket, a gondolkodásmódunkat, a személyiségünket, az érzésvilágunkat, és így próbáljuk meg megtervezni a jövőt. És volt egy kis házi feladat is, nem tudom hányan tudták megoldani, ez pedig az volt, hogy egy kis naplót kellett volna írni, vagy néhány olyan tulajdonságomat, ami jó tulajdonságomat legalább ötöt, ami engem jellemez, és az megosztani valakivel, és kérni egy jó barátomat, hogy ő is írjon ugyanennyit rólam. Mondhattam volna, hogy megkérdezhetük volna az Istent is, de hát a baráton keresztül ő is szólhat. Mai alkalommal lépünk egyet tovább, és arról szeretnék beszélni a kedves hallgatókkal, és remélem majd a műsor utolsó szakaszában lesz idő arra is, hogy bekapcsolódjanak az élő adásba telefonhívással. Ha elfogadjuk, hogy teljes mértékben felelősek vagyunk az életünkért, akkor lelki békére és boldogságra lelünk. Tehát el kell fogadnunk, hogy teljes mértékben felelős vagyok az életemért, vagyis úgy is mondhatnám, hogy én vagyok felelős a saját életemért. Teljes felelősséget vállalni minden tettünkért, beleértve az érzelmi vagy viselkedési reakcióinkat, ez egy döntő lépés az érettség felé. A hajlam, hogy más embereket vagy dolgokat hibáztassunk, az olyan régi, mint amilyen régi az ember. Sajnos sokan mások hibáztatásának egészen specialistáivá váltak. Mindenkit hibáztatnak, mindenkiben hibát találnak, mindenkit okolnak az életükért, csak éppen saját magukat nem. És mielőtt úgy átlapoznánk ezt a mondatot, vagy úgy tovább mennénk, és azt gondolnánk, hát én nem vagyok azért ilyen, bizony-bizony, ha őszintén magunkba nézünk, van egy olyan egyrészt önvédelmi reakció, mechanizmusunk is, hogy nehezen ismerjük be a gyengességeinket. Nehezen ismerjük be a hibáinkat. Valahogy mindig kell egy bűnbak, akire ki tudjuk ezt vetíteni, hogy egy olyan bűnbak, mint az Ószövetségben volt, ugye ez a bárány, akire ráolvasták a bűneiket, és azt gondolták, hogy akkor ezzel minden le van tudva. Megtanultuk megvédeni minden elfogadhatatlan viselkedésünket is, mindig másokat okolva, hogy te kezdted. Én csak azt tettem, amit te is tettél velem, vagy azt kaptad, amit én is kaptam tőled. És megtanultunk mindenki számára elfogadható magyarázatot is adni a kudarcaink miatt. Arra hivatkozva, hogy nem rendelkeztünk megfelelő eszközökkel, és még egyesek azt is ürügyként tudják felhozni, hogy biztos, hogy a csillagképünk nem volt jó beállítva, vagy éppen a hold nem volt jó helyen. Az igazán szomorú az, hogy ezek a másokat hibáztató emberek nincsenek kapcsolatban a valósággal. Az eredmény az, hogy nem érkeznek el önmaguk megismeréséig, nem lesznek érett, felnőtt személyiségek, mert nem mernek szembenézni a valósággal. Nem merik elismerni az adott helyzetüket, az adott képességeiket, az adott talentumaikat. Van az életnek egy nagyon fontos törvénye, ami így szól, akkor kezd az ember növekedni, amikor abba hagyja mások hibáztatását. Ennek a hibáztatási hajlamnak az ellenkezője életünk felelősségteljes elfogadása. Olyanná válni, aki tudatában van saját felelősségének, és nem mindig mást hibáztat. Itt eszembe jut rendalapítónknak, Boszkó Szent Jánosnak egy nagyon kedves története az életéből. Amikor ő megalapította az oratóriumot, és hát a nagy művét, a megelőző módszerrel való foglalkozást a fiatalokkal, akkor a 9. Pius pápa arra kérte, hogy írja le az emlékiratait, írja le mindennek a történetét. Hogyan jutott el idáig, hogy abban az időben, azt mondta nagyon röviden ez a módszernek a lényege annyi, hogy a bajt nem azonnal orvosolni kell, illetve nem úgy lehet orvosolni, hogy büntetjük, hanem megelőzzük. Megelőzzük a jelenlétünkkel, megelőzzünk a kedvességünkkel, megelőzzük a figyelmességünkkel. És Boszkó Szent János nagy nehezen szót fogadott a pápának, harmadszorra végül is nekiállt sok-sok teendője mellett, és leírta az emlékiratait. És ezekben az emlékiratokban egészen az elejéről kezdi a beszámolót gyermekkoráról, mert nagyon fontos volt számára is a gyermekkora, azok az első évek, ahol tulajdonképpen az ő lelkisége is megalapozódott. Ezt már több alkalommal hangsúlyoztam, hogy az első évek borzasztó fontosak. És hát éppen ma olvastam szörnyűködve az egyik hírportálon, hogy már Európában mennyire jelen van a gender elmélet, a transgender, hogy már olyan hormonokat akarnak adni, illetve adnak is a kis gyermekeknek, hogy nehogy már a férfiasság vagy a nőiessége fejlődjön ki, hanem pontosan az ellenkezője, mert valaki úgy döntött, hogy jobb lenne, ha másként élne. Szóval ez csak egy kis zárójel volt, azért, mert valóban nagyon-nagyon fontos az, hogy mi történik velünk életünk első 5 évében. És hát ezért nekünk, keresztényeknek küzdenünk is kell azért valóban, hogy az Isten által megteremtett módon akarjunk élni. Don Bosco leírja az emlékirataiban, hogy egyik alkalommal, amikor kint játszottak egy helyi játékot, eltűnt a labda, hát nem ilyen labdára kell gondolni, mint ma volt, egy fából ilyen labdaszerű valami volt, és gyorsan beszaladt a konyhába egy másikért, és ahogyan ugye a szekrény tetejére föl akart mászni, gyorsan levert az olajos korsót, és az olaj elterült a konyhában, Hát ez azért is nagy baj volt, mert nagyon szegény világban éltek, és akkor nagyon nagy értéke volt ennek az olajnak, olívaolajnak. És első gondolat az volt, hogy hát gyorsan felszedik az olajat, és majd valamit kitalálnak, hogy mi történt. De hát az olaj nem nagyon akart eltűnni, és a félelem ebben a kicsi fiúban is egyre inkább nőtt. Úgyhogy amikor hazajött az édesanyja, Boszkó János megfogta a botot, ami a sarokba volt állítva, odavitte az édesanyja, az is azt mondta, hogy édesanyám, verjen meg, mert eltörtem az olajos korsót. És Margit mama, az édesanyja ennyit válaszolt. Sajnálom az olajos korsót, de örülök, hogy nem hazudtál, és nem szépítetted a dolgot. Természetesen Margit mama soha nem vert a gyerekeit a bottal, hanem mindig megelőző módszert alkalmazva meg tudták beszélni, meg tudott nekik mindig bocsátani. Boszkó Szent Jánosnak nagyon fontos volt ez a pillanat az életében, mert később ő is ugyanezt próbálta a fiúkkal tenni. Ugyanígy próbált ő is nevelni őket. Kell a szigornak a jelenléte, kell, hogy ott legyen az a bot a sarokban, de nem kell alkalmazni. A szeretet nem azt jelenti, hogy mindig mindenkinek mindent megbocsátunk, hanem azt jelenti, hogy megtartjuk a rendet, de szeretettel. Aki őszintén vállalja a felelősséget saját tetteiért, lelki békében él. Boszkó János nagyon gyakran emlegette a fiainak is, édesanyjának a mondatát, amit egészen kicsi korától fogva mondott, neki sokszor hallotta, Isten lát téged. Ne felejtsd el, hogy Isten lát téged. Éppen ezért nekünk sincs semmi értelme hazudni vagy szépíteni a cselekedeteinket, főleg Isten előtt. Aki meri vállalni a tetteért a felelősséget, az lelki békére talál. Mit jelent a teljes felelősség vállalása minden egyes cselekedetért? Olvastam egy kedves kis történetet, egy pszichológusról szól, aki nincs már köztünk. Egy alkalommal, amikor elkísérte barátját egy újságoshoz, a pszichológus megfigyelte, hogy az újságárus nyíltan duzzogott és neheztelve szolgálta ki őket. A barátja pedig szelíd és barátságos volt ehhez az emberhez. Kis idő múlva megkérdezte a barátját a pszichológus. Az az alak mindig ilyen rossz hangulatban van? Igen, sajnos, válaszolta a barátja. És te mindig ilyen kedves vagy vele? Igen, természetesen, válaszolta ismét a barát. Kis idő múlva azért a pszichológus nem állta meg, hogy megkérdezze. Miért vagy vele mindig kedves, amikor ő mindig ilyen mogorva veled? Mert magyarázta, nem akarom, hogy sem ő, sem senki más eldöntse, hogyan viselkedjen. Én vagyok az, aki eldönti, hogy hogyan kell viselkednem, hogyan kell éreznem. Kedves testvérek, szembe menni az árral, a megszokással szabaddá tesz minket. A családban, a közösségben, a plébánián mereke vajon más lenni? Mereke kitartani a jóban, a sztereotípiáknak ellenállni? Ezt így szoktuk, ez mindig így volt. Mereke kiállni az igazam mellett, vagy az érzéseim mellett? A lelki békének, a boldogságnak, mondjam ezt a kifejezést, nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy mi vállaljuk az érzéseinket is, merjünk szeretettel válaszolni, akkor is, hogyha nem így bánnak velünk. És ne azért, mert esetleg mások másképpen kívánnák ezt tőlünk. Mindannyiunkban három személyiség összetevő van. A szülő, a felnőtt és a gyermek. A szülőt az életünk első éveiben bennünk rögzített összes üzenet és, mondjam így, beprogramozás képviseli. A felnőtt az elménk és az akaratunk, amelyek lehetővé teszik számunkra a gondolkodást és a választást. A gyermek az összes érzelmi vagy érzéki reakcióink bányája. Hogy ezt kicsit jobban megértsük, szeretnék egy nagyon egyszerű esetet fölhozni. Tegyük föl, hogy egy családban az apának születésnapja van, és megbeszélik, hogy este 8-kor közös vacsora lesz. De az apa késik, nem ér oda. Eltelik már egy negyed óra is. Mit tesz a feleség? A benne lévő szülő már készül a felelősségre vonásra. Benne lévő gyerek elkezd haragudni, elkezd duzzogni, megsértődni. A felnőtt pedig bizalmat szavaz neki, vár türelemmel, arra gondolva, hogy egészen biztosan valami nagyon komoly dolog következett be. És a valóság az volt, hogy ez az apa valóban a forgalomban nagy dugóba keveredett, és lemerült a telefonja, és nem tudta értesíteni a családját, hogy késni fog. Tehát, hogyha ez az asszony hallgat a benne lévő szülőre, akkor azonnal felelősségre vonása kezdje, amikor megjön, meg sem hallgatva őt. Vagy ha hallgat a benne lévő gyerekre, akkor haragudni, megsértődni, ez esetleg bemegy a szobájába, bezárkózik. De itt van a felnőtt, aki megoldja a helyzetet. De hadd mondjak egy templomi példát is, ami elég gyakran előfordul. Ugye a templomban egy kisgyerek sírdogál anyja ölében, miközben az atya prédikál. Hogyan reagálok? A bennem levő szülő már a figyelmeztetésen, a megintésen gondolkodik. A bennem lévő gyerek mérges lesz, bosszankodik. De a bennem levő felnőtt, aki tudja ezt a helyzetet analizálni, mérlegelni, örül, hogy a szülők nem akarták elmulasztani a misét, és elhozták magukkal a gyereküket is. Ráadásul az édesanyja nem sokára az oldalkápolnába vonult a gyermekével. Kedves testvérek, csak azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy őszintén megismerjük önmagunkat, őszintén nézzünk szembe az érzéseinkkel, és az, hogy ki szól bennünk. El kell ismernem, és teljes felelősséget kell vállalnom a bennem lévő szülő, felnőtt és gyermek iránt. Őszintén ismerjem be az érzéseimet. Ez a boldog életnek a titka. És ezt kell gyakorolnunk az Istennel szemben is. Mondd meg Istennek, ha mérges vagy, ha felbosszontanak, ha nagyon fáj valami. Be kell ismernünk őszintén a gyengeségeinket, a gyarlóságainkat Isten előtt, és ugyanúgy őszintén elismerni a sikereinket, az örömeinket is. A szakemberek azt állítják, hogy az érzelmek, melyeket életünk első 5 évében a legintenzívebben éltünk meg, a legerősebbeké válnak életünk későbbi szakaszára. Ez az elmélet lehetővé teszi számunkra, hogy kielemezzük a másokkal való kapcsolatunkat, megállapítva, hogy ki parancsol bennünk az adott helyzetben. A szülő, a felnőtt vagy a gyermek. Sokan emlékezünk azokra az időkre, amikor a szülő vagy a gyermek érvényesült. És csak később fedeztük fel, hogy a felnőtt bizony másképpen cselekedett volna. Tehát vállaljunk teljes felelősséget az érzelmeinkért. Sokan úgy nőttek fel, hogy hozzászoktak a gondolathoz, hogy ne legyenek felelősek érzéseikért, mert így nevelték őket. Hányszor hallottam én is, férfi ember nem sír. Miért ne sírhatna egy férfi ember? miért ne fejezhetnék ki az érzéseit. És bizony, ha valaki tud sírni, igazából az már félgyógyulást jelent. És miután megtapasztaltuk az érzelmeinket, eldöntjük, hogy konstruktívan és éretten fejezzük ki őket. Az érzelem egy olyan észlelés, amely egy fizikai reakció közvetlen áramlásában fejeződik ki. Például, ha úgy érzem, hogy a barátom vagy, akkor fizikailag fogok reagálni azzal, hogy jól érzem magam, és nyugodt vagyok veled, és érzelmi szinten örömmel látlak. Ha viszont ellenségnek érezlek téged, akkor a fizikai reakcióm a küzdelem vagy a menekülés lesz, miközben megfeszülnek az izmaim, és a szívverésem felgyorsul. Félni fogok tőled, és mindattól, amit tervezel tenni vagy mondani velem kapcsolatban. Elemezzem ki, tehát, hogy miért viselkedtem így, vagy miért viselkedtem úgy. Mi az, ami bennem megszólal. És hogyha a jó érzéseket erősítem, akkor a jó érzelmek fognak előtörni bennem is. Viselkedési vagy érzelmi reakcióink igazolásakor valójában csak két választási lehetőségünk van. Vagy magunkénak ismerjük el, vagy valakire, vagy valami másra vetítjük őket. De ez nem következmények nélküli választás. Az első esetben érettebb leszek. A másodikban eltávolodom a valóságtól. Ha felismerem a reakcióimat, felelőssé válok érzelmeimért és viselkedésemért, és megismerem magam. Növekedni fogok. De ha megpróbálom mindig kimagyarálni cselekedeteimet és érzéseimet, a felelősség pedig más emberekre ruházom, soha nem fogom megismerni valódi énemet, és személyes növekedéssel megtorpan. Ne feledd, a növekedés ott kezdődik, ahol a vádak véget érnek. A növekedés ott kezdődik, ahol a vádak véget érnek. Hányszor vádoljuk még az Istent is? Ahelyett a saját magunkba tekintenénk. Hányszor okoljuk az Istent a mi boldogtalanságunkért, a mi békétlenségünkért, és igazából saját magunkat kellene megvizsgálni, beismerni azt, hogy rosszul tettem, beismerni azt, hogy nem jó úton járok, beismerni azt, hogy igen, nem másoktól várjam el mindig a boldogságot, a figyelmet, a szeretetet, hanem legyek én első a szeretetben. Ne csak azt várja mindig, hogy az Isten majd engem fölemel, megvigasztal, hanem induljak el, akkor is, hogyha nincs nagy kedvem, akkor is, hogyha nem érzek különösebb hívást vagy indítatást. Hányszor előfordult, hogy igen, a vádaskodás helyett elmentem mondjuk egy szentmisére. Lehet, hogy talán még bosszusan, vagy kicsit mérgesen is, de ott sikerült megnyugodni. Vagy amikor a mások hibáztatása helyett összetudom kulcsolni a kezemet, vagy előveszem a rózsafűzért, és tudok imádkozni a lelki békéért. Tudok imádkozni azért, hogy őszintén felismerjem én is az én életemet, helyzetemet, cselekedeteimet. Kedves testvérek, a boldogság egy belső gyakorlat. Ezt sokszor fogjuk még hallani. A világot nem tudom megváltoztatni úgy, hogy nekem tessék, de megváltoztathatom a világra adott válaszomat. És itt szeretnék egy kis történetet elmondani a kedves testvéreknek Bruno Ferrero könyvéből, olykor elég egy napsugár. Nagyon jók ezek a kis könyvek. Igen, sokat tudunk tanulni belőle. Volt egyszer egy mesemondó. Szegényen élt, de nem aggodalmaskodott. Boldog volt és állandóan álmodozott. A körülötte lévő világot szürkének, gonosznak, lelketlennek találta, és emiatt sokat szenvedett. Egy reggel, amikor a tűző napon átment a téren, támadt egy ötlete. És a történeteket mesélnék nekik. Mesélhetnék a jóság és a szeretet ízéről, és akkor biztosan a boldogság felé vezetném őket. Felállt egy padra, és hangosan elkezdett mesélni. Idősek, nők és gyerekek megálltak egy pillanatra, hogy hallgassák, aztán megfordultak és folytatták útjukat. A mesélő jól tudta, hogy egy nap alatt nem tudja megváltoztatni a világot. Azért nem is veszítette el kedvét. Másnap visszament ugyanarra a helyre, és újra belekiáltotta a szélbe szíve megindító szavait. Az emberek ismét megálltak, de kevesebben, mint előző nap. Valaki kinevette, valaki bolondnak nevezte. De ő rendíthetetlenül folytatta a mesélést. Makacs módon minden nap visszament a térre, hogy beszéljen az embereknek, hogy átadja nekik csodás történeteit. De kevesen voltak rá kíváncsiak, és bizony nem sokára csak a felhőknek, a tovasuhanó árnyékoknak beszélt. De nem adta fel. Rájött, hogy nem is kívánt más, csak azt, hogy elmesélhesse a történeteit akkor is, ha azok nem érdekelnek senkit. És úgy folytatta a mesélést, hogy becsukta a szemét, nem törődött azzal, hogy valaki figyele rá. A csukott szemhéja mögött egyedül volt. Évek teltek el így. Egy téli estén, miközben mesélt, érezte, hogy valaki megfogja a kabátúját. Kinyitotta a szemét, és egy fiút látott maga mellett. A fiú csúfondáros grimaszt vágott. Nem látott, hogy senki nem hallgat téged. Nem is hallgatott, és nem is fog soha hallgatni. Miért töltöd itt a drága idődet? Szeretem a hozzám hasonlókat, válaszoltam és sem mondó. Ezért támadt az ötletem, hogy boldoggá teszem őket. A fiú gúnyosan elvigyorodott. Szegény bolond. És valóban azok lettek? Nem, válaszoltam és sem mondó. Akkor miért vagy ilyen csökönyös? Kérdezte a fiú, akiben hirtelen részvét támadt. Mesélni fogok, egészen a halálomig. Azért kezdtem el, hogy megváltoztassam a világot. Hirtelen a tekintete megvilágosodott, és ezt mondta. Most már azért mesélek, hogy a világ ne változtasson meg engem. Kedves testvérek, hát eddig tartott ez a kis történet, és innentől, hogyha valaki szeretne hozzászólni a hallottakhoz, szeretne megosztani valamilyen élményi tapasztalatát, akkor nagy szeretettel. Várjuk a 061-374-0904-es telefonszámon, tehát a 061-374-0904-es négyes telefonszámon. Nagyon tanúságos volt ez a történet is, hogy tudunk-e hűségesen kitartani. Világot nem tudjuk sokszor megváltoztatni, illetve egyáltalán nem fogunk tudni mindenkit megváltoztatni, de nagyon kell vigyázni, hogy a világ ne változtasson meg engem. Kapcsolatban lenni a valósággal, a növekedés elengedhetetlen feltétele. A teljes felelősség felnőtt felelősséget jelent, és ezt már egészen kicsikortól kell tanítani. És mindig jobban el kell sajátítani az embernek, ahogyan növekszik. Az életben minden fejlődés. Mindig úton vagyunk az élet teljessége felé, és az Isten azt várja tőlünk, hogy élvezzük az utat. Biztos vagyok egy dologban. A két lábunk, amin járnunk kell, az életben két nagyon fontos szabályt jelentenek. Az egyik az örömteli önelfogadást. A másik pedig azt a jó akaratot, amely az életünk folyamán elénk jön, igaz vagy a hamis lépéseink elfogadásához. Tehát nagyon fontos ez a két láb, amin mi járunk. Az egyik, tehát az örömteli önelfogadás. Elfogadni magamat örömmel, olyannak, amilyen vagyok. Elfogadni nem csak az életet, nem csak fogcsikorgatva, nem csak szenvedve, és nem csak mint egy keresztet, hanem örömmel elfogadni. El tudom-e fogadni örömmel a megpróbáltatásokat? El tudom-e fogadni örömmel a nehézségeket? Vagy valóban mindig keresek valakit, akit hibáztatni tudok, vagy valakit, akire rá tudom ruházni ezt a hibát? Kedves testvérek, a lelki béke megtalálásáról beszélünk, arról, hogy hogyan tudjuk megtalálni a boldogságot. És ebben egy nagyon fontos lépés volt az, hogy legyünk felelősek az életünkért. Legyünk felelősek a cselekedeteinkért. Merjünk felelősséget vállalni az érzelmeinkért. Olyan sokszor tapasztalom én is azt, hogy akár lelki beszélgetésekben, fiataloknál, de felnőtteknél is úgy megpróbáljuk szépíteni a dolgainkat. Valahol érthető, ha a családban probléma van, a családban gondok vannak. Nyilván az másokra nem tartozik. Sajnos nagyon sokszor elmondjuk, elpanaszkodunk. De vajon tudok-e őszintén magamban nézni? Tehát tudok-e őszintén egy elemzést tenni? Vagy az Isten előtt legalább ott ne színleljük azt, hogy jól vagyunk, amikor nem vagyunk jól. És ne színleljük azt, hogy nem tudok hálát adni egy talentumomért, amikor igenis valami jól sikerült. Éppen ezért most is lenne három kis ajánlat, ami segít abban, hogy hogyan tudunk szembenézni igazán magunkkal, az élettel, a nehézségeinkkel, és hogyan tudjuk azt örömre változtatni. Az egyik ilyen kis ötlet az lenne, hogy lehetne írni egy bocsánat kérő levelet minden áldozatomnak, úgymond idézőjelbe teszem ezt az áldozatot, legyen a személy, csoport vagy élethelyzet, vagy ez éppensége lehet maga az Isten is. Azoknak, akikre mindig áthárítom a felelősséget, kérjünk tőlük bocsánatot, amiért őket hibáztattuk, és amiért őket tettük felelőssé gyengességeink, bűneink miatt. Tehát bocsánat kérő levelet megfogalmazni. Emlékszem rá, eszembe jut, hogy egyszer bejött valaki gyónni, és azt mondta, hogy ő hát a férje nem tud eljönni gyónni, és ő hát meggyónná a férjének a bűneit is. Hát mondtam, hogy ezt nem lehet, sajnos, és hát ugye sokszor vagyunk így, hogy a mások bűneit a jól látjuk, csak a sajátunkat nem igazán. Szívesen elmondanánk másoknak a dolgait, vagy a másoknak a gyengeségeit, a magunkéről pedig nagyon nehéz beszélni. Tehát, ha van konkrétan valaki, akit hibáztatok az én rossz állapotomért, lehet, hogy valós személy, vagy valós állapotról is van szó, írjak egy bocsánatkérőlet, vagy valakit megbántottam, vagy hibáztattam évekig, és rájöttem, hogy nem kellett volna. Aztán lehetne készíteni egy kis listát, vagy összein azokat az embereket, helyzeteket, ahol nehézségeim vannak, akikkel nehézségeim vannak most. És megnézni, hogy hogyan tudnék pozitívan és bátran viszonyulni hozzájuk. Aztán harmadik lépésként, ez nagyon sokszor segít, hogy felelevenítem azokat a pillanatokat, amikor az életünk során őszintén mertem vállalni magamat, mások előtt is. Amikor őszintén mertem vállalni hibáimat, bűneimet, kudarcaimat, az örömeimet. Ez az őszinte visszatekintés, ez az őszinte elemzés, visszaemlékezés, ez nagyon tud gyógyítani. Mert azt fogom látni, azt fogom tapasztalni, igen, sikerültek. Voltak olyan pillanatok, volt olyan imádságom, volt olyan templomi jelenlétem, amikor volt olyan őszinte szentgyónásom, amikor úgy éreztem, hogy tényleg sikerült őszintén szembenézni magamért, magammal, és őszintén kézbe venni az én életemet. Hát, kedves testvérek, mai órának így lassan a végére értünk. Én kívánom azt, hogy ezekben a szomorú időkben, amikként szomorúak, mégse legyünk szomorúak, és azáltal, hogy őszintén magunkban nézzünk, vállaljuk az érzelmeinket, például azt, hogy most ilyen idő van, most ez egy szomorú helyzet, de attól én még tudok más lenni. És legyünk nagyon őszinték mindig az Isten előtt. Legyünk nagyon őszinték azelőtt az Isten, aki úgy is ismer bennünket, és lát minket, ahogyan Margit mama Boszkó Jánosnak az édesanyja sokszor mondta, az Isten téged lát, ne felejtsd el. De ez nem csak egy félelmet jelent, illetve ne jelentsen félelmet, hanem sokkal inkább egy bizonyosságot, hogy az Isten tud rólam, az Isten ott van, minden gyengeségemet tudja, minden hibámat tudja, minden örömömet tudja, és éppen ezért legyek mindig nagyon-nagyon őszinte hozzá. Hát így kívánok áldott szép napot a továbbiakban, és szép októbert is. Köszöntjük a szűzanyát, a rózsafőzérrel ezekben a napokban. Az Úristen áldja meg mindannyiukat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kirner Zoltán atyával.